Én most még a végén így lezárásként kicsit összefoglalnám a történetet három szempontból, igazából három fő figura vagy három szereplő szempontjából, az egyik a Dáriusz király szempontjából a történet, a második az a helytartók, tehát ők még többes mondjuk vannak, de a helytartók szempontjából, és végén pedig Dániel szempontjából a történetet, mi az, ami Dáriusz jellemző ebben a történetben. Kezdődik a Dáriusra. Mi az, ami róla egy eszünkbe jut talán ebben a történetben, hát először is én azt hiszem, hogy a legerősebb magamnak, hogy elég befolyásolható, nem kell ki az erős uralkodó képét ízenni, hogyha egy elsőre olvassuk a történetet, hiszen arra nem fogadhatnak fel egy olyan törvényt, amit meg sem mondom most igazából az most jó el neki, az ország érdekét szolgálja, vagy nem, egyből el is fogadja azt. Ugyanakkor viszont egy nagyon jó hiszemű és jó indulatú valakiről van szó, Dánielt is meg akarja menteni, és meg is tett azért mindent, tehát utána amikor vissza akarja hozni a törvényt, mert hát erre már nincsen lehetősége, mert a Médek és Perzsák visszavonatlan törvénye lett az, amit elfogadhatott korábban. És kicsit ezt hiszem, hogy talán elsőre egy furának hangzik, hogy ő a történetben a kereső, aki nem 100%-ig tartozik Istenhez, viszont látja Dánielnek az életét, látja azt, hogy Dániel hite az rendíthetetlen, hogy ő hitelesen Istennel él, és csodálja is őt Dániel, és Istenét is csodálja ezért. De az elején a történet elején egyértelműen nem tartozik így teljesen Istenhez, hiszen egy olyan törvény elfogadhatatlan fele, amivel kimondják azt, hogy semmi más Isten tanács tisztelni, rajta kívül, tehát Dáriuson kívül. Közel van Istenhez, lehetségesen tartja a csodát is, és egy nagyon jó ember, aki lelkismert fordulás lépő utána, hogy belekítjék őt egy másik jó embernek a bántalmazásába. Megpróbálja a saját eszközével szembetenni, de hát törvényt ugye eltöröltetni, de ugye ez nem sikerül neki. Ugyanakkor viszont, amikor a csoda megtörténik, akkor megtapasztalja Istennek a hatalmát, és el is rendeli a birodalomban azt, hogy mindenki tisztelje az Urat, az élő Isten. És hát a csoda által ő is megerősödik, és közelebb kerül Istenhez. És itt az jutott ki eszembe, amikor szintén valamelyik kisebb oldalán így mondhatok, hogy mennyire fontos az, hogy az ember így minden napokban is így hogy éljük meg a hitünket, mert úgy figyelnek minket, és mint a Dáriusz is figyelt a Dániel, minket is úgy valószínűleg elég sok helyen figyelhetnek ezért, hogy hogyan éljük meg a hitünket. És itt egy olyan példa jutott eszembe, ami hát nekem így elég ütős volt akkor, munkai példa. Még 2007-ben mentem ki ugye Németországba letanulásra, és akkor ott egyik kollégám volt, akivel akkor ismerkedtem ott össze, és hát mi vagy is ugyanazt csináltam, hogy én egyik csináltuk fél év alatt a letanulást. Azt kell tudni róla, hogy ő egy olyan valaki, aki teljes ateista, tehát ő nyíltan vallja ezt, hogy ő Isten az már pedig nincsen, és teljesen másfajta világképpen rendelkezik, mint én, tehát ki is jelentettem az első beszélgetést, hogy szerintem minden ember mindent érdekből csinál, tehát olyan nincs, hogy bárkívánni szeretetből csinálta meg, vagy önfeláldozásból, vagy nem valami saját önözőség vezérelne valakit. És azt kell még azt tudni, hogy amikor én megismertem őt, akkor egyből adott bennem, hogy hú, hát felé nagyon nehéz ezt így együtt, hogy biztos, mert az egyből ezt éreztem, hogy ma szeretet ott van, gyakorlatilag bennem egyetlen nincs önövi játra, és én nem is tudom őt elfogadni. És akkor beszéltünk értőbb egy hitről is, valamennyit teljesen utasítóból, stb. Stb. És hát ment a fél év, ugye minden nap együtt dolgoztunk egymás mellett, én is csináltam a munkámat, ő is csinálta a sajátját, sok ugyanazt is fonozott a kettő, stb. Stb. És akkor a fél év végén, ment mondom, ez így magától minden, de most én különös, a fél év végén így egyszer így odajött hozzám, és akkor mondta azt, hogy hát ilyen, hogy egy kicsit gondolkoztam így, amit az elején mondtam, és hogy hát igazából talán az első ember, aki én azt láttam, hogy lehetettem, hogy azért nem mindent a saját érdekelni, azt csinált, nem sokszor így talán terep szeretett sugárzódik belőle, és nem azért, hogy neked mindig minden olyan kutárjú legyen. És akkor ugye elgondolkoztam ezen, hogy hát egyértelműen Isten csodálja ez, mert nem magamnak köszönhetem ezt, hogy ő ezt mondhatta. Azt is állom utána, hogy mennyire sok helyzetben figyelt engem, hogy reagálok így különös helyzetekben, amikor az én azt nem tudtam, hogy figyel. És ugyanakkor meg azon is elgondolkodtam utána magamban, hogy hát azért egyértelmű, hogy ő csak is kizárólag Istennek köszönhetően én ezt, hogy ő ezt mondta, mert én benne nagyon sok szeretet volt se ő iránta, se más bizonyos helyzetek iránt sem, amiket egy együtt kellett így így csinálunk. És hát akkor tapasztaltam meg azt, hogy Isten így is társadalom kifelé nem is. Nem volt az egyik, tehát Dárus. Második, ugye a Dániel, illetve a helytartó, akiket még össze lehet hasonlítani, tehát a helytartó, az ő viselkedésük. Itt végül is ugye arra mondott, hogy nagyon jól szembe lehet állítani Dániel és a helytartókat. Tehát, hogy ahogy ő párhuzamosan, ellentétesen viselkednek egymással szemben. Az első ilyen, ugye, hogy Dániel Istenbe hitt, az Úrban, senki másban, a helytartók viszont egyértelműen nem Istenbe. Tehát igazából inkább azt mondanám, hogy ők legfőképpen saját magukban, a saját elképzeléseikben, tervünkben hittek. A második. A helytartók saját érdekeik szerint hisznek végez mindent, minden csak és kizárólag a saját magukért, Dániel pedig mindent Isten szerint tett. A harmadik. A helytartók saját elképzeléseik szerint csinálják, tehát ők elképzelték, ők most kinyírják Dánielet, és van is elég konkrét tervük, ők ezt végül is viszik. Dániel pedig mindent Istennek engedelmes kedve tett. Tehát ő vállalja azt is, amikor nem megy jól neki, amikor hitéért bántják őt. Negyedik. A helytartókat a gonoszság motiválta, Dániel viszont, ahogy te is mondta, gyakorlatilag egyetlen egy rossz szót sem szól rájuk, nagyon magányan viseli a őtért bántalmazásokat, és egyetlen egyszer szólal meg a történet során, akkor, amikor az orosz számveremből kihúzták el, tehát az előtt ugye észrevettük, hogy igazából még ilyen. Egyetlen semmi más szót nem szól, nem kezdi el védeni magát, nem kezd visszavágni, hanem alázatosan, és azt mondja, hogy ebből sülelődik a szeretet, ami Istentől jön, tűri az ő sorsát, és elviseli ezt. Aztán ötödik. Helytartók hangoskodnak, üzsögnek, Dániel végig csendben van, imádkozik és rendkívül keveset beszél. Hatodik. Helytartók agresszívak, Dániel pedig hihetetlen szerűség sugározom őt. Aztán következő. Nagyon szembetűnő az is, hogy a helytartóknál többüknek, az rengeteg helytartónak kellett összefognia egyetlen egy ember ellen, egy olyan ember ellen, akiből Isten bölcsességet sugárzódik, és Isten tűzszolgáját sokan próbálják meg legyőzni, de ez lehetetlen, mert Isten sokkal hatalmasabb. Tehát sok ember egyetlen egy ember ellen, akivel viszont Isten van, és így az a sok ember ütik el. És az utolsó, ami párhuzamba van a kettővel, hogy minden, tehát a helytartók mindent képesek feláldozni egyetlen egy célért, minden hitelt, becsületüket, az egyenességüket mindent feláldoznak, Dániel viszont az egész történetben hűséges, ugyanolyan és semmit sem változik. És akkor a végén pedig mi még egy kicsit Dánielről veszünk érzetesen, mert tényleg mi az, amit így tőle így talán megtanulhatunk, vagy ami egy példát mutat nekünk. Hát az első az, hogy ugye azt olvassuk, hogy szó és élet van benne. És ez is aláhúzza mindig, hogy igaz, Istentől kaptatok bölcsességet, senki mástól. Hát van egy olyan lelkünk, majd van egy olyan igény is, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak kérelme. És Dániel is itt kezdődött a bölcsesség, hogy ő is Isten kérte. Tehát mi is akkor lehetünk bölcsek, akkor kaphatjuk ajándékba bármilyen helyzetben is Istentől, hogyha mi is Isten kérjük. És itt eszembe jutott egy szinte egy olyan személyes példa, ami ugye három éve volt körülbelül, amikor így, hát ugye eljöttem is oda, hogy most majd szeretnék külön költözni otthonra, és hát nekem meg is adatott az, hogy igazából bele is láthattam ebbe, és külön lakásba is költöztettem, de hát ki kell választani azt a lakást, hogy az melyik legyen. És hát elkezdtünk választani, külön is néztünk rengeteget, ide is ment oda is, amoda is, és gyakorlatilag semmi nem akart így összejönni, illetve mindegyiknél valami olyan volt, hogy vagy túl drága volt, vagy borzalmas volt a lakás, vagy nagyon kellett nyomítani, vagy nagyokat, mindegyiknél volt valami olyan kritérium, ami azt egyszerűen az látod, hogy nem fog összejönni az egész. És hát, hogy az emberi hívő feljön ilyenkor mit tesz, tehát elkezd Istenre imádkozni, és én is így tettem, és hát Isten meg is hallgatta ezt a imádságot. Végülis úgy volt, hogy már nagyon végét jártunk a türelmünknek, és egyik lakára, hogy azt mondjuk, hogy akkor ebben bármelyünk, és akkor ezt tett, hogy most már így megvenni, és kifutva. És ez volt egy csütörtöki napon, és vagy mindannyian, tehát szüleim is, meg én is úgy értünk el, hogy jó, ebben most mi belevágunk, de igazából egyébként sincs ez a új, de nagy fogalom ezzel kapcsolatban. És akkor én imádkoztam Istenet, hogy Uram, hogy együtt te hozzá tudok fordulni, és ha azt akarod, hogy ez legyen az én lakásom, akkor legyen valóban ez. Ha pedig nehez legyen, akkor te hiúsítsad meg valahogy ezt az én döntésemet. És ez a csütörtökön, és hétfőn kellett kifizetni a foglalót, tehát volt még egy három nap erre, tudja. És pedig azt szoktam mondom, hogy Isten felülsítse az neki, hogyha ezt így akarod. És eltett mindenki, nem történt semmi. És azon gondolkodtam, hogy hát akkor biztos ezt akar is. És most már szombat vasárnap étvége van, most már miért ami történhetne. És szombat elmentem valóba, és jöttem haza, és akkor hívott apukám, hogy hát jöjjek haza minél hamarabb, mert nem lenne egy másik lakás, és megyünk oda, hogyha én is beleegyezek ebbe, és nézzük meg azt. És valahol is mentünk szombaton, és az sokkal, de sokkal jobb lakás volt, ez a mostani ugye, ahol ugyan is volt ott már. És egyébként volt vált nekem, és ott mentünk, hogy szombat este, hogy ráterült, ami az Isten nekem rendeltés, és ez ami, ami teljesen valam volt ki a szívembe is, és végül is vissza is mondtuk akkor a másikat. És hát egyáltalán ez lehet, hogy az is ahogy így alakult, hogy úgy volt, hogy már korábban is ki volt rakta egy ilyen világkultál lakásnak a címe, az elérhetőség, és akkor már föl is hívtuk, de hát már egy betelt, és le volt már foglalva, és esélyben volt, hogy megkapjuk. És utána azon a szombaton reggel, amikor megint lehet az utcára, és megint látta, hogy ki van írva, ott meg letét, és gyorsan égett az ötét, és így jó volt az első sík, tehát egyáltalán teljesen úgy volt minden időzítve, hogy Isten azt teljesen elrendezte. Tehát nincs neki véletlenek, és akkor ott eleget tapasztaltam meg, hogy hát a bölcsesség kezdete az Úrnak kívánni. Tehát nem én voltam az úgy a bölcs valaki, aki kiválasztotta a lakást és megkapta, hanem egyáltalán Isten rendezte ki azt, és azért, hogy én féltem Istent, azért hatottam ezt így ajándékba. És a Dánielnek is ez egy nagy ajándék volt Istentől, hogy ő is engedelmeskedett ugyanúgy Istennek, és ajándékot adta még a bölcsességet is. És a hívőjelnek tényleg az egyik kulcsa az engedelmesség. Aztán a másik hűség és említhetetlenség jellemezte Dániel. Hozhatnak akármilyen visszavonhatatlan törvényt, hogy akkor is Isten mellett marad, ez se fordul a fejébe, hogy akármit is másképp csinálja. Tehát például csináltam volna azt is, hogy hát jó, most már azért hoztak egy ilyen törvényt, most már azért becsukom az ablakot, és akkor az úgy imádkozom. Vagy hát, jó, itt hagyom az ablakot, de most már állam imádkozom, hogy nehogy én már észre legyék, és akkor az illető. Nem, ő semmi ilyesmit nem csinál, mindent ugyanúgy csinál, ahogy eddig is, ugyanúgy engedelmeskedik Istennek. És hát ez, ami kicsit elgondolkodtam én is, hogy minket tényleg, ott is már egy valamelyik kis gyakorlat szintén így mondta, hogy a legkisebb kis nehézség, alakú csapás is rögtön sokszor eltántoríthat, és rögtön padlóra küldhet. Nem vagyok jó, hagyjam az ég, én nem is jövök Isten tiszteletre észre, pláne nem jövök. Ez rengetegszer így megvan bennünk is, és Dániel pedig nem állt, mert a hűség elégetetlenség volt benne, és akármi történik is, ő akkor is Istennel megy, hogy tovább. Aztán harmadik. Bajban mutatkozik meg, hogy hívők vagyunk-e, Dániel is bajban volt, és ő kitartott Isten mellett. Tehát itt a kitartás van, hogy szembe tűnő. Isten mellett marad, nem zúgulódik ellen, nem lázad, nem értetlenkedik, nem teszik föl ezt a kérdést, hogy Uram, ezt most miért kell neked így megszenvedni, mert nem értelek téged, elfogadja a rosszat is, és a jót is tőle. És aztán pedig, amit szintén már kicsit így mondtam, hogy negyedikként, hogy Dániel keveset beszél, csendben van az emberek előtt, nem kérdi el védeni magát, nem dumál, nem magyarázkodik, nem próbálja velük felvenni a versenyt, nem akarja szóval meghívni őket, csak és kizárólag akkor beszél, amikor Isten hatalmáról bizonságot tehet, akkor viszont kérdezem a felelősséggel. És végül pedig az utolsó, hogy egyedül Isten számítat, és számít is ebben a történetben, tehát itt emberi segítségre kizárva, hogy olyan törvény fogadtak el, amit már nem lehet visszavonni, viszont fele csinál végig mindent, és Isten az első nála. És hát itt szinte egy ilyen személyes példa jutott ki nekem eszembe, hogy hát el vannak ilyen helyzetek, amiket csak is kizárólag Istennel lehet így végigcsinálni. És nekem ez egy ilyen, a 2008 évek elő volt egy ilyen kívüli szempont, vagy egy mély időszakom. És akkor én nagyon, hát így voltam már, hogy igazából már is amíg irányom megyek egy elejébe, akkor igazából az a végés azt a ütemnek. És akkor jöttem arra rá, hogy igazából csak is kizárólag Isten az, aki ilyen jelenlő itt az így hitben, és senki más. Akárkivel ő lehetek beszélgetni, rengeteg mindenkivel, sok mindenkivel leültem, sok mindenki sok jó dolgot volna, de egyszerűen azt éreztem, hogy nem emberi segítség az, hogy nekem szükségem van, hanem csak is kizárólag Isten az, aki engem megújíthat. És tényleg hihetetlen volt, hogy utána 2009 elején én is így először még nem erőlködve, rávettem magamat arra, hogy igenis minden nap leülön Bibliát olvasni, és keresni Istennek az akaratját, az igényét, és ő tényleg két-három hónap alatt kérdezni, meg tudott újítani, és meg tudott erősíteni, és így van megint így azt éreztem, hogy új alapokra rakta az életemet. És erre nekem tényleg csak Istenre volt szükségem, nem emberi segítségre, nem másra. És nekünk is talán Istenre kell sokszor elcsendesedni, nem emberek előtt, és nem feltétlenül tőlük kell várni mindig a segítséget, mert elsősorban Istentől, mint a Dániel is tőle vártak. No, hát én így ennyit gondoltam így most így már, és nem tudom, bármi más ilyen kérdés, vagy hozzáfűzni való kiegészítés van, akkor azt mondhatjátok.